Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet azt a szent igét, amelyet egyházunk húsvét második napjára igehirdetési alapigeként kijelölte. Megírva találjuk az apostolok cselekedeteinek könyvének 10. fejezetében, a 34. verstől a 43. versig a következőképpen. Erre Péter beszélni kezdett, és ezt mondta: most kezdem igazán megérteni, hogy nem személy válogató az Isten, hanem minden nép között kedves előtte, aki féli őt, és igazságot cselekszik. Ezt az igét küldte Izrael fiainak, amikor békességet hirdetett Jézus Krisztus által. Ő a mindenség ura. Ti tudjátok, mi történt kezdve Galileától az egész Júdeában, azután a keresztség után, amelyet János hirdetett. A názáreti Jézust felkente az Isten Szentlélekkel és hatalommal, és ő szerte járt, jót tett és meggyógyított mindenkit, akik az ördög igájában vergődtek, mert az Isten volt vele. Mi pedig tanúi vagyunk mindannak, amit ő tett a zsidók tartományában és Jeruzsálemben. Őt azonban fára feszítve megölték, de az Isten harmadnapon feltámasztotta őt, és megadta neki, hogy láthatóan megjelenjék. De nem az egész népnek, hanem csak azoknak a tanúknak, akiket előre kiválasztott erre az Isten, mi nekünk, akik együtt ettünk és ittunk vele, miután feltámadt a halálból. És ő megparancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek, és tegyünk bizonságot arról, hogy ő Istentől rendelt bírája élőknek és holtaknak. Róla tesznek bizonságot a próféták mind, hogy aki hisz ő benne, az ő neve által bűnbocsánatot nyer. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, ma húsvét második napja van. Ezen a napon az üzenet az, hogy Isten az, aki a feltámadási hitet megteremti bennünk. Ugye tény a feltámadás, tény, hogy Jézus Krisztus föltámadt húsvét hajnalba, de ezt nekünk is el kell fogadnunk, bízni kell ebben. Ugye a felolvasott ige szakaszban Péter Jézusról egy olyan embernek beszél, aki pogány származású, egy római százados, Cornélius, aki istenfélő volt, aki alamizsmákat, adományokat adott a zsidóknak, segítette őket, és próbálta betartani a zsidó törvényeket, igaz, hogy nem lesz zsidóvá, de közel volt az Istenhez. És ő neki, az Isten egy látomásban megjelent, egy angyalként, és az angyal azt üzente neki, hogy küldessen el Péterért, Simon Péterért, majd ő megmondja az Isten üzenetét. És elküldetett, és közben aztán Péter apostol is látott egy látomást, egy lepedő szállt alá az égből, és ott mindenféle csúszó-mászó volt. Ugye tudnunk kell, hogy a zsidóknak nem volt szabad akármilyen állatot megenni, és az üzenet az volt számára, hogy ölj és egyél. És ő azt mondta, hogy hát neki nem szabad tisztátalan állatot megennie, és akkor azt mondja Isten, hogy amit az Isten megtisztította, azt nem mond tisztátalannak. És gondolkozott, hogy mit jelenthet ez a látomás, és közben megérkeztek a Cornéliusnak a küldöttei, három férfi, és aztán elment hozzájuk a másnapon. Elment Cézáreába, és hirdette az evangéliumot, és itt, amit most én felolvastam, ez volt az ige hirdetésnek az üzenete, hogy mi történt Jézussal. Ugye tudnunk kell, hogy persze ez a Cornélius azért már hallott dolgokat, tehát ott elterjedt Jézusról szóló üzenet, Ugye keresztelő Jánosról is van benne szó ebben az ige szakaszban, mert őróla is hallottak a zsidók. Tehát Péter hirdeti az Isten igéjét, ugye érdekes, hogy vannak angyalok, de nem az angyal hirdeti az igét. Van látomás, de nem a látomásban jön az üzenet, hanem az Isten igéjén keresztül, ugye itt Péter szavain keresztül, de maga Péter is hivatkozik a Szentírásra, a prófétáknak a szavaira. És ez nagyon fontos, hogy mi lehet, hogy azt várnánk, hogy akkor hiszünk igazán, hogy valami természet feletti csodában részesedünk, tehát valami látomást látunk esetleg, vagy valami angyal megjelenik, de tudnunk kell, hogy az Isten az ő igéjét, az Ószövetséget, és most már az Új Szövetséget használja arra, hogy minket üdvözítsen. Tehát az Isten szava az, amelyen keresztül lehet ma találkozni az Istennel. Nem függetlenül munkálkodik az Isten a Biblián kívül, hanem azt használja föl, azon keresztül juttatja el az öröm üzenetét. És ugye még nagyon fontos, a hirdetett ige mellett, vagy az olvasott ige mellett, ugye másik két szentség, a keresztség, illetve az úrvacsora. Ugye az oltár előtti igében, az Emmauszi tanítványoknak a történetében, ugye Jézust a kenyér megtöréséről, tehát az úrvacsorából ismerik föl a tanítványok. És így lehet ma megismerni az Istent. Nem lehet kizárni persze a mai világban sem, hogy valahogy az Isten természetfeletti módon valahogy megszólít embereket, tehát úgy, hogy na most akkor menjél a templomba, vagy kezd el olvasni a Bibliát, tehát ilyen előfordulhat, de az örömüzenet, az evangélium, ami átformálja az embernek a szívét, az a Biblián keresztül ér el hozzánk. Tehát a feltámadott Krisztus hitet, az Isten szava az, amely megteremti az embernek a szívébe. Tehát nem szabad várni ezen fölül valami más extra dolgot. Mert az Isten ezt az utat választotta, hogy így higgyünk az ő üzenetében. Most nézzük meg, hogy mit is mond részletesen Péter. Azt mondja, azzal kezdi, hogy most kezdem igazán megérteni, hogy nem személy válogató az Isten. Ugye korábban a zsidóság és a pogányság között óriási válaszfal volt. A zsidóknak például nem is volt szabad bemenni egy pogány embernek az otthonába. Nem volt szabad velük enni, távol kellett magukat tartani tőlük. Ugye föl lehetett tenni kérdés, hát mi féltek tőlük? Úgy, mint mi, amikor pár évvel ezelőtt volt a Covid, és akkor hát féltünk a másik embert, hogy talán majd valami fertőzést kapunk tőle. Hát ugye ők nem a biológiai fertőzéstől féltek, hanem attól, hogy azt gondolták, hogy a tisztátalanság átragad rájuk. A pogányoknak a tisztátalansága, és akkor gondolták, hogy akkor elzárkóznak előlük. Pedig az Ószövetségben az Isten csak azt mondta, hogy a pogány istentelenségektől, a bálványimádástól kell elzárkózni, és nem az emberektől. Nem az emberektől, tehát már az Ószövetségben is az Isten azért választotta ki az Izrael népét, hogy világító lámpásként legyenek a nemzetek között. De ők pedig egyszerűen bezárkóztak. Hát persze hozzá lehet tenni, hogy hát azért zárkóztak be, mert nagyon sok negatív tapasztalatuk volt, hogyha az embert nem fogadják valahol szívesen, akkor azt mondja, hogy na, akkor nem is megyek oda. Nem is beszélek vele az az emberrel. Elzárkóztak. De ez nem helyes magatartás. És nekünk is, ugye, a mai világban azt lehet mondani, hogy azért a keresztényeket nem fogadják tártarokkal, kapunk mindenféle hideget és meleget is, de akkor sem szabad bezárkóznunk. Nem szabad keresztényként azt mondani, hogy akkor én nem beszélek bizonyos emberekkel, hanem újra és újra szeretettel kell fordulni a másik ember felé. Vinni kell az evangéliumot, és azt mondja az ige, hogy személy válogatás nélkül. Tehát ne legyenek nekünk ilyen előfeltevéseink, hogy hát bizonyos emberek hát lehet, hogy nem hallhatják meg az evangéliumot, nem térhetnek meg. Mert mindenkit meg tud szólítani. Tehát annak idején óriási szakadék volt a zsidók és a pogányok között. És Péter Ben is, ugye hát így nőtt föl gyerekkorától kezdve, és Isten volt az, aki meggyőzte arról, hogy ez nem helyes magatartás. Nem így kell fordulni a többiek felé. Ugye Jézus, amikor mennybe ment, akkor elküldte a missziói parancsba a tanítványait, hogy menjetek el szerte a világba, de Péter ezt nem fogta föl. Nem azért, mert lassú felfogású volt, hanem egyszerűen, amiben meggyökerezett gyerekkorától kezdve, azt teljesen át kellett írni. Tehát, hogy Jézus küldte a tanítványokat, az apostolokat a pogányokhoz is. Először valószínűleg azt gondolták a tanítványok, hogy hát szerte küldi őket a világba, de csak a zsidókhoz. Ugye, tudni kell, hogy annak idején ugye diaszpórában éltek a zsidók, a nagy része nem is Izraelbe élt, úgy, mint a mai világban is. Ugye. Izraelben is most is sok zsidó van, de a legtöbbje Amerikában él, meg szerte a világban, nem is Izrael földjén. És már akkor is így volt, tehát már a Római Birodalom idején is úgy volt, hogy diaszpórában éltek, a Római Birodalomon belül, meg azon kívül. És lehet, hogy ezzel azt gondolták, hogy hát majd a többi zsidóhoz küldi őket az Isten, akik lehet, hogy már ott voltak más országokban, annak a kultúráját, nyelvét már átvették, de hogy talán hozzájuk küldi őket az Isten. De nem így volt. Ugye pünköskor még ez történt, hogy idegen helyekről jött, de zsidó származású emberek tértek meg. De az Istennek volt egy terve, hogy minden pogányt, még a pogány származásúakat is meg akarja szólítani, nem csak a választott népnek a tagjait. És Isten azt akarja, hogy mi sem legyünk személyválogatók. Tehát vigyük az evangéliumot, és forduljunk olyan emberek felé szeretettel, akiről nem is gondolnánk, hogy azok megtérhetnek. Tehát nem jó, hogy az embernek vannak bizonyos előfeltevései. És ugye ezt meg kell érteni, nem megy egyik napról a másikra. Ugye az én életemben is volt egy érdekes eset, hogy milyen előfeltevései vannak az embernek. Én már nagyon fiatalon egyházi szolgálatba léptem, nem lelkészként kezdtem az egyházban a szolgálatot, hanem 1996-ban polgári szolgálatosként. Ugye régen még volt még sorkatonasság, és aki nem vállalt fegyveres szolgálatot, akkor az polgári fegyver nélküli szolgálatot vállalhatott, és akkor lehetett valamilyen karitatív intézményben, szociális otthonban, vagy egészségügyben, vagy az egyháznál is dolgozhatott. És én pedig az egyházhoz kerültem, hát jártam a gyülekezetbe, és akkor mondták, hogy szükség lenne segítségre, és akkor ez a gyülekezetnek anyagilag nagyon megfelelt, és akkor voltam ott temetőgondnok, egyházfi, és illetve én jártam házról házra, ott Szarvason, szedtem az egyház fenntartói járulékot. Ugye egy utólag belegondolva, hogy mennyire megbíztak bennem, hát egy 19 éves fiatalemberre pénzt bízni, azért az nagyon nagy bátorság, de bennem megbíztak, és jártam házról házra, mindenhol bekopogtam, bemutatkoztam, és akkor szedtem az egyház fenntartói járulékot. És egyszer egy házba becsöngettem, kinyitották, és egy fűbe valós fiatalember állt előttem. Na, gondoltam magamban, hogy ez nem fog semmit se adni, lehet, hogy el fog mindjárt zavarni. Mert azért ilyen élményeim is voltak. És akkor elmondtam, bemutatkoztam, elmondtam, hogy miért mentem, akkor azt mondta, hogy ó, fiatalember vágyom, mindjárt hozom. Bement és hozott, ez 96-ban volt, 5000 forintot. Akkor ez nagyon nagy pénz, mint hogyha valaki most adna 100.000 forintot. Nagyon, nagyon nagy pénz volt annak idején, és úgy elcsodálkoztam, hogy na hát, mennyire rossz volt az előfeltevésem. Azt kiderült, hogy ez hát valami kötődése volt az evangélikus egyházhoz annak a fiatalembernek. Tehát nem jó az, hogyha vannak ilyen előfeltevéseink, hogy bizonyos emberek nem lehetnek keresztények, vagy nem válhatnak keresztényekké. Tehát itt abban a történetben ugye Péter apostol is, hát így gondolkozott Kornélius felől, meg a pogányok felől, de az Isten meggyőzte őt. Azt mondja, most már értem, hogy minden nép között kedves előtte, aki féli őt, és igazságot cselekszik. Na most ez a Kornéliusról el kell mondani, hogy ő istenfélő volt. Tehát, hogy volt azért valami kötődése, az Isten ügyéhez, az Isten szavához, de neki is meg kellett térni, de úgy lehetett az Isten gyermeke, hogy nem kellett zsidóvá válnia. Nem kellett 100%-osan zsidóvá lennie, és mégis Isten gyermeke lehetett. Azt mondja tehát Péter, hogy ezt az igét küldte el Izrael fiainak, amikor békességet hirdetett Jézus Krisztus által, ő a mindenség ura. Tehát Jézus nem csak a zsidóknak a királya, az is, de a mindenségnek az ura, minden népnek a királya. És akkor elkezdi sorolni a Jézusról szóló üzenetet. Azt mondja, ti tudjátok, mi történt kezdve Galileától az egész Júdeában, azután a keresztség után, amelyet János hirdetett. Nagyon érdekes, hogy a Jánosról szóló üzenet, a keresztelő Jánosról szóló üzenet, az nagyon elterjedt a zsidók között. Tehát, hogy meg kell térni a bűnökből, és meg kell keresztelkedni, ez elterjedt, még Biblián kívüli források is beszélnek róla. Tehát ez elterjedt nagyon. Ez egy nagyon nagy hír volt. Aztán a názáreti Jézust felkente az Isten szent ilekkel és hatalommal, és ő szerte járt, jót tett, és meggyógyított mindenkit. Ugye tudjuk, hogy 3 éven keresztül szolgált, valószínű, hogy ez a hír már eljuthatott Kornéliuszhoz is. Azt mondja, meggyógyított mindenkit, akik az ördög igájában vergődtek, mert az Isten volt vele. Mi pedig tanúi vagyunk mindannak, amit ő tett a zsidók tartományában és Jeruzsálemben. Tehát valószínű, Kornélius hallhatott róla, de ők pedig megbízható tanúk voltak. Ez nagyon fontos a mai világban is, hogy különbséget tegyünk a között, hogy valaki ténylegesen megbízható tanú, vagy valami hallomása van valamiről, és akkor tud valamit róla, de az nem megbízható. Az igazi tanú, az megbízható. És ilyenek voltak az apostolok is. És azt mondja, hogy őt azonban fára feszítve megölték, keresztre feszítették. De az Isten harmadnapon feltámasztotta őt, és megadta neki, hogy láthatóan megjelenjék. Tehát keresztre feszítésről is valószínű tudomása lehetett Kornéliusznak, talán még hallhatott is valamit hallhatott a feltámadásról is, de úgy, ahogy ugye az emmauszi tanítványok is azt mondták, hogy hát megrémítettek, és nem tudtuk, hogy mi is történt igazán, valahogy így lehetett ez a Kornélius is. De Péter azt mondja, hogy ők tanúi voltak nem csak a földi munkálkodásának, hanem az ő feltámadásának is. És ezt megadta nekik, hogy láthatóan megjelenjék, de nem az egész népnek, hanem csak azoknak a tanúknak, akiket előre kiválasztott erre az Isten, mi nekünk, akik együtt ettünk és ittunk vele, miután feltámadt a halálból. Ugye Pál apostoltól tudjuk, hogy mintegy 500 embernek jelent meg az Úr Jézus Krisztus. 500 embernek, ugye feltámadása után 40 napon keresztül megjelent, sokak találkoztak vele, és aztán legvégül megjelent Pál apostolnak is. Ő is találkozott az Úr Jézus Krisztussal, de már a megdicsőült, feltámadott Úr Jézus Krisztussal. Tehát sokan látták őt, és ők erről tesznek bizonyságot. De nem csak ők tesznek bizonyságot, hanem azt mondja, hogy róla tesznek bizonyságot a proféták is mind. Tehát az írás, az ószövetségi profétákra hivatkoznak ők, hivatkozik Péter, és maga az Úr Jézus Krisztus is, mikor találkozott az emmauszi tanítványokkal, elmondta, ugye, Mózestől és a valamennyi profétától, hogy mi szól róla üzenetként az ószövetségben. És nekünk is így kell hinnünk. Tehát már az ószövetségben is szó van Krisztus kereszthaláláról, és a feltámadásra is van már utalás. Tehát hinnünk kell benne, el kell fogadnunk, hogy ez megtörtént, és aztán arról is szó van, és azt mondja, hogy Istentől rendelt bírája élőknek és holtaknak. Tehát nem csak egy történelmi tény, hogy Jézus Krisztus föltámadt, hanem majd minket is föltámaszt az Isten, és meg fogja ítélni a mi életünket. Ezért fontos, nagyon fontos kérdés, hogy mi hogyan viszonyulunk ő hozzá. Engedelmeskedjünk-e az ő szavának, vagy pedig hitetlenségben maradunk meg. Tehát Isten ezen a napon, húsvét második napján arra hív minket először is, hogy ne legyünk személyválogatók. Mindenkihez vigyük az evangéliumot. Ugye többféle missziói modell van a világban. Van olyan, ami arról szól, hogy hát mindenki menjen Jeruzsálembe, és hallgassa az Isten üzenetét. Tehát mondjuk azt mondjuk, hogy mindenki jön a templomba, és akkor itt meg lehet hallani az evangéliumot. Van ez a fajta missziói szemlélet, és van a másik, ami viszont elküldi a tanítványokat máshova, és Isten minket is küld. Tehát persze jó, hogyha itt eljövünk, itt vagyunk, és esetleg másokat is hívogatunk ide az Isten tiszteletre, de mindannyiunknak van feladata, mindannyiunknak el kell menni másokhoz, és vinni az evangéliumot. És van, amikor ugye könnyű a feladat, mert valakivel egyszer találkozunk, elmondjuk az evangéliumot, és akkor az illető vagy hisz, vagy nem hisz, de egy egyszeri találkozás. Van egy ilyen feladat is. Ugye az apostolok cselekedeteiben olvasunk ilyen történetet is, például az etióp kincstárnoknak a megtérése. És azt tudjuk, hogy aztán az etióp kincstárnok elmegy, már persze a zsidósággal már korábban is volt kapcsolatuk, ugye? De aztán az egész nép, és mind a mai napig keresztény, ugye egy muzulmán tengerben élnek, és mind a mai napig keresztények. És egyszeri találkozás volt, Fülöpnek ezt megadta az Isten, hogy beszéljen vele. Tehát lehet, hogy lesz ilyen küldetésünk. De lehet, hogy olyan küldetésünk, valaki mellett ott kell élnünk, és szinte le kell élni az életünket. És akkor fognak az Isten felé fordulni, hogyha látják, hogy mi végig az Istenben bízunk. Ugye voltak ilyen misszionárisok, akik hirdették az igét, talán egy évtizedig ott voltak valahol, és nem tért meg senki se. És miután meghalt a misszionárius, azután fordultak az Isten felé. Tehát van küldetésünk nekünk szóban, és cselekedetben is, az életünkkel is Jézus Krisztusról kell bizonságot tennünk. És aztán lesznek olyanok, akik Isten felé fordulnak. Isten adja, hogy ebben a küldetésben mindannyian részt vegyünk, a feltámadottról bizonságot tudjunk tenni mindenkinek, és mondom, van, aki hamar hitre fog jutni, valaki később, és hogyha viszont nem jut hitre, akkor sajnos annak meg lesz a következménye, súlyos következménye, de nekünk szeretettel kell fordulnunk mindenki felé, vinni az evangéliumot, mert az Isten megadhatja bárkinek, hogy megtérjen és átformálódjon az ő élete. Isten adja, hogy így tudjunk bizonyságot tenni az evangéliumokkal együtt, mert az írás is bizonyságot tesz róla, mi is bizonyságot teszünk a szavainkkal és a tetteinkkel is. Amen, imádkozzunk. Istenünk, mindenható atyánk, köszönjük, hogy te nagyon szeretsz minket. Köszönjük, hogy nem hagytad elveszni az emberiséget, megváltót küldtél az Úr Jézus Krisztus. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te meghaltál a mi bűneinkért ott a Golgotai kereszten, és feltámadtál megigazulásunkra. Adj nekünk feltámadási hitet, add Úr Jézus Krisztus, hogy átformálódjon a mi gondolkodásunk, add, hogy ne azt vigyük tovább, amit talán gyerekkorunktól kezdve megszoktunk, hanem a te igéd, a te szent lelked tudja formálni a gondolatainkat, szavainkat és tetteinket is, attól, hogy te rólad tudjunk bizonságot tenni. Amen.